Kontűr. Művészeti magazin.
P. Kristálybe és Ferenc Zsolt nevében is köszöntök mindenkit, Gergely Zsuzsa vagyok. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy ha valaki kiáll az igaza, az elvei mellett, akkor nem csak az órára koppintanak, hanem meghurcolják, megalázzák, ellehetetlenítik. 2017-ben nagy port kavart és komoly sajtóvisszhangja volt egy tordai irodalomtanárnő, Adèle Astaing esetének. A tanárnő a francia szimbolizmusról szóló órán azt ajánlja a diákoknak, mint az elmúlt 10 évben mindig, hogy nézzék meg Agnieszka Holland többszörösen díjazott Teljes napfogyatkozás című filmjét, amely közelebb visz Rambo költészetéhez, de a Verlennel való erotikus kapcsolatát is bemutatja. Az egyik diák édesapja feljelenti a tanárnőt és az elbocsátását követeli. Adèle Astaing nem nyugszik bele a fenyítésbe, a légy szíves, többet ilyet ne csinálj, csak azt tanítsd, ami a tantervben van, típusú tanácsokba, fellebbez és teljes lényével harcol egy szabadabb, érdekfeszítőbb oktatás fenntartásáért. Sokat elárul a tanügyi rendszer mienségéről, a pedagógusokkal szembeni elvárásokról, hogy tiltakozásával egyedül marad, és végül elhagyja a tanári pályát. Moldovai Katalin szovátai születésű filmrendező a sajtóban olvasott az esetről, és Pálóczi Zitával közösen forgatókönyvet írt róla. Az Elfogy a levegő című film az Inkubátor program támogatásával készült, és pár napja vetítik a romániai mozikban. Közben Magyarországon elfogadták az úgynevezett homofób törvényt, fóliáznak bizonyos tartalmú könyveket, és botrány robbant ki egy sajtófotókiállítás miatt. Szóval a magyarországi valóság rémisztő iramban felzárkózott emellé az egyedinek gondolt romániai eset mellé. Erre Moldovai Katalin, a rendező sem számított.
Amikor mi elkezdtünk dolgozni ezen a projekten, az még 2019 volt. 2020-ban kaptuk a támogatást, és 2021 nyarán forgattuk le. És igen, így hát lassan a valóság így utolérte, sőt bizonyos szempontból föl is múlta ezt a történetet. Hát én nagyon meglepődtem. Kicsit ilyen hátborzongató is volt, hogy azok a dolgok, amikor a filmben szól, egyszer csak elkezdenek történni körülöttünk ekkora intenzitással. Szóval meglepődtem nagyon.
Az Elfogy a levegő nem kívánta dokumentarista hűséggel visszaadni Adèle Astaing történetét, inkább arra törekedett, hogy megmutassa azt a bonyolult folyamatot, amelynek során egy elhivatott, szenvedélyes és a diákok felé ritkaságszámba menő figyelemmel forduló tanárt ellehetetlenítenek. A filmet Gyergyószentmiklóson forgatták, néhány jelenet erejéig pedig Csíkszeredába költözött a stáb. Az 50 évvel ezelőtt épült tömbházak látványa, a szocialista épületbelsők, de még a tanári kar öltözéke és szófogadó frizurája, a mindent uraló pasztelszínek is azt sugallják, hogy itt megállt az idő. Bocskai Gyopár látvány- és díszlettervezőt dicséri ez a paletta, amelyben a tanárnő figurája az egyetlen, aki öltözködésében is szabadabbnak hat társainál. A terek és színek adta lehetőségekkel Táborosi András operatőr is szépen él.
Az iskola már eleve egy ilyen okkersárga színű volt, tehát ezt így többször használtuk. Meg ezeket a pasztel színeket Bocskai Gyopárral, a film látványtervezőjével volt egy ilyen színpaletta, ami alapján a ruhák, meg a berendezési tárgyaknak az anyagainak a színe így ki lett választva. És igen, ez egy tudatos döntés volt, hogy akkor egy bizonyos színpalettán belül tartsuk az egészet.
Finoman kordában vannak tartva, és semmi sem olyan erőteljes. Ritka, amikor például a piros megjelenik, az igazgatónő veszi fel adott pillanatban, amikor ismét fontos dolgot közöl.
Hát az igazgatónőnek ugye több szettje is volt, amit magas Kovrán Tünde hozott a forgatásra, és igen, az ő ruhái közül volt kiválasztva, amit ő hozott, hogy volt neki pár ilyen kosztümje, és akkor onnan lett kiválogatva. Hát igen, egy erőteljesebb megjelenés amúgy a filmben is, tehát mint karakter is, és egy elég nagy változáson is megy keresztül, és akkor ezt a ruhákon is szerettük volna érzékeltetni.
A főszereplőt alakító Krasznahorkai Ágnes színművész magyarországi, így számára nem volt ismerős a forgatási millió.
Szerintem ebben egy picit eltérünk a többi színészektől, mert hogy én nem jártam előtte soha ott, a többiek viszont erdélyiek. Tehát nekik az egész közeg valószínűleg nagyon ismerős volt. Nekem viszont nem. De az, hogy ott laktunk 32 napon keresztül, Gyergyóban, és aztán párszor kimentünk Csíkba, hát ilyenkor én mondjuk a fantáziámra hagyatkoztam alapvetően, tehát hogy megpróbáltam elképzelni, hogy egy ilyen közegben ez a nő hogy létezhet. Nyilván hatottak rám ezek az épületek, meg hatottak rám ott az emberek, hatott rám az a hangulat, ami ott volt. És anélkül, hogy én valaha is jártam volna ott előtte, így próbáltam nem nagyon kilógni a sorból.
Az Elfogy a levegőben a tanárnőt alakító Krasznahorkai Ágnesen és a Viktort, a fiút játszó Sándor Somán kívül mindenki erdélyi. Színészek, színisdiákok, amatőrök láthatók a legkülönbözőbb szerepekben. Sok emberről beszélünk, Moldovai Katalin pedig biztos kézzel irányítja ezt a népes csapatot, kézben tartja a gyakran 15-20 szereplős jeleneteket, ami igencsak figyelemre méltó egy első filmestől. De kik is ennek a történetnek a szereplői? Anna, a középiskolai irodalomtanárnő, életének elég válságos periódusát éli. Párjának éppen állandó munkahelyet ajánlanak Angliában. Édesanyjánál jelentkeznek az Alzheimer tünetei. Komoly döntések előtt áll, és úgy tűnik, az egyetlen biztos pont az életében az iskola, ahol a diákok imádják, ő pedig elkötelezettséggel oktat, még drámapedagógia órákat is tart az érdeklődőknek. A feljelentés miatt életének ez a fontos szegmense is veszélybe kerül. Anna nem hagyja magát, végigjár minden lépcsőt, és visszautasít minden megalázó javaslatot. Az igazgatónő kezdetben eltussolná a dolgot, a tanári bizottság szinte amatőrként piszmog az üggyel. Ha Anna elfogadná az ő elnyebelnyézésüket, az ügy valószínűleg elfelejtődne. Mivel a tanárnő fellebbez, bekerül a képbe a tanfelügyelőség, újabb szakbizottság, kihallgatás, és a sok tetemre hívás alatt lassan arcot vált az Anna környezetében lévő minden ember egy kivételével. Márk, a szintén abban az iskolában dolgozó tanár végig mellette marad, sőt, adott pillanatban felmond, mert az ő elveinek is ellentmond mindaz, ami történik. Ezt a karaktert Dimény Áron színművész alakítja. És sokáig kitart Anna mellett a Tompa Eszter által játszott fiatal titkárnő, de hogy a dolgok bedurvulnak, adott pillanatban ő is megszólal, hogy ezentúl nem beszélgethetnénk inkább a hátsó udvarban. A tanári kar tagjai pedig szép lassan átalakulnak egyenarcú, kivégző osztaggá, időnként szinte karikírozottnak hat ez a sok karót nyelt, sótlan, keserű figura. Az igazgatónő Skovrán Tünde kezdetben igyekszik emberségesen viszonyulni beosztottjához, de amikor a tornaterem felújítása és az iskolai ünnepség lesz a tét, akkor átmegy higgadtan sakkozó diplomatába. Anna otthagyja a tanügyet egy olyan film okozta konfliktus miatt, amelyet az őt kihallgató közül egyetlen egy ember sem nézett meg. Közhely, hogy minden film a vágóasztalon készül el, de az Elfogy a levegő esetében mindenképpen igaz ez. Moldovai Katalinék sok kérdőjellel hagytak bennünket. Mi történik a fiúval? Mit jelent a tanárnő könnyen metaforikussá váló záró jelenete? Hogyan hat vissza a feljelentés az apára? Ezeknek a kérdőjeleknek örventem, mert az Anna harcának végkimenetele annyira egyértelmű, hogy nem tudunk drukkolni, mint egy akcióhősnek, és nem számíthatunk happy endre. Emiatt kicsit egysíkú lenne a történet, ez töri meg a sorsok befejezetlensége. A kolozsvári bemutatón és a szombati vetítésen jelen volt a filmet ihlető Adela Stan irodalomtanárnő is. Megjelenése, megszólalásai egyértelművé tették, hogy teljesen más egyéniség, mint a filmbeli, halkszavú Anna. Miben hasonlítanak és miben különböznek egymástól? kérdeztük Adela Stantól.
Azt hiszem, a belső világunk, az érzelmi életünk nagyon hasonló, de más dinamikával mozgunk a világban. Én valóban egy harcosabb típus vagyok, mindig is ilyen voltam, kicsit vehemens is akár. Amikor megnéztem a filmet, be kellett látnom, hogy én nem ilyen vagyok, de nagyon csodáltam ezt a nőt. Ahogyan a színésznő magára ölti ezt a szerepet, ahogyan játszik, az sokkal inkább szimbolikussá tud válni.
Miért? Mert ő belső történésként él meg sok mindent, és ez könnyebben hordozza az eset üzenetét?
Igen, úgy érzem, két külön világban él, de kettő közül a belső sokkal erőteljesebb. Az arca például kifejezéstelen, szinte leolvashatatlanok róla az érzései. Egy kicsit légiesen jár kell a világban, gondozza az édesanyját, nem látjuk, hogy bármiért is harcba szállna. De a változatlan arckifejezés ellenére egyszer csak megérezzük, hogy a külsőségek mögött lassan felépül egy egyre gazdagabb, érzelemdúsabb belső világ.
Igen, ez az önmagával vívott harc egyértelmű. De azért, mert a történések többsége belső, úgy képzelem, hogy a rendszerrel való hadakozása nem annyira látványos, mint amilyen az öné lehetett.
Számomra az a harc sokkal hevesebb és drámaibb volt. Én azokat a lépéseket követtem, amelyeket az adminisztráció diktált. Ezt tettem a fellebbezéskor, a kihallgatáson, mindenütt. A filmből ez nem látszik. Ott csak azt a vaskos dossziét látjuk, amelyet letesz a bizottság elé, remélve, hogy a tagok el fogják olvasni. Mindennek ellenére nem tudom ez, hogy sikerült, de ez a nő egyre erősebbé válik, és a megfelelő pillanatban azt teszi, amit tennie kell.
Personajul akumulează treptat o putere, și la momentul potrivit ea face ce trebuie.
Az Anna és Adela közötti különbségek Krasznahorkai Ágnes színművész számára is egyértelműek voltak.
Én Adélával előtte nem találkoztam, nem beszéltem. Kati nekem róla az ő személyéről, hogy milyen temperamentumú, mentalitású ember nem beszélt, mert nem akarta azt, hogy leutánozzam azt, hogy Adéla milyen, hanem hogy Adéla történetén és Kati szűrőjén keresztül akartuk megmutatni Adéla történetét, de amikor először találkoztam Adélével, ez már bőven a forgatás után 2 évvel a varsói bemutatón történt, megállapítottuk, hogy nagyon más karakter, mint amilyen az Anna karaktere a filmben, és ezen jó derültünk, mert kiderült, hogy se nem az ő természetes, hanem az én természetem, hanem a Kati természete lett a vásznon tulajdonképpen megjelenítve. Tehát Adéla is magánemberként sokkal impulzívabb, érzelmesebb, nagyobb amplitúdóval bír. Annánál azért én is jóval lobbanékony vagyok, vagy hogy nem biztos, hogy ennyire higgadtan tudtam volna kezelni ezt a helyzetet.
Ezt egy is mondja Adela egy beszélgetésben, hogy ő azért sokkal határozottabban kiállt, sokkal jobban megvédte a véleményét. A vásznon megismert Anna tulajdonképpen nem annyira vehemensen, de kulcsfontosságú pillanatokban ő is kiáll, ő is beadja azt a beadványt, a fellebbezést. Hogy látod, mi volt a motivációja, mi volt az, ami végső soron őt cselekvésre készítette?
Szerintem ez valószínűleg, hogy az igazi életben is így történt, tehát ahhoz képest, hogy két teljesen másik temperamentumú embert látunk mondjuk a filmben, és amilyen Adéla a valóságban, a motiváció az valószínűleg, hogy ugyanaz volt, tudnélik, hogy egy olyan szintű igazságtalanság történik, amit nem lehet lenyelni, nem lehet elfogadni. Leginkább azért nem, mert akik ennek az igazi elszenvedői, azok a diákok, akiket ő tanítana, esetleg még most is, nem lehet egy ilyen fantasztikus tanárok, mint Adéla volt, és ő ennek a tudatában, hogy ő neki feladata van, tehát hogy ő felelős ezekért a srácokért, és hogyha ezt tőle megvonják, akkor az egy nála jóval túlmutató probléma lesz. És nyilván az sem elhanyagolható, hogy ez a saját személyes életére milyen hatással volt. Szóval szerintem a motiváció az ez. Egyrészt az, hogy az ember nyilván, hogyha megtalálta a hivatását, és ennyire jó benne, és tudja, hogy ennek értelme van, amit csinál, tudja, hogy hatása van, akkor mindent megtesz azért, hogy ezt folytathassa.
Szereplőválogatásról, karakterek mienségéről beszél Moldovai Katalin rendező. Először arról hallják, miként esett a választása Krasznahorkai Ágnes színművészre.
Nagyon sok színészt néztünk meg, Budapesten is, meg itt is, de ők ketten voltak, így az utolsó körben. és akkor Ágnessel nagyon sokat próbáltunk, és így a próbák alatt meggyőzöttem, hogy igazából tökéletes választás lesz erre a szerepre.
Milyen volt az az Adele Stan, akit megismertél a iradásokból, és aztán hogy alakult maga a figura így a film felé?
Hát Adele Stannal 2019 végén vagy 20 elején találkoztam, és akkor készítettem vele több interjút is. Meg persze megnéztem a híradókban is, hogy miket nyilatkozik. Mi ebből nagyon sokat beépítettünk Palóci Zitával így a forgatókönyvbe. Amikor elkezdtünk forgatni, meg amikor írtuk a forgatókönyvet, valahogy azt éreztük, hogy ezek a nagyon hangos kiabálások, ezek valahogy így nem férnek bele ebbe a történetbe. Tehát, hogy olyan irányba vinnék el, ami másfele terelni ezt a történetet, és ezért maradtak ki. És ez a csendes kiállás, tehát ez a csendes harc, ez úgy gondolom, hogy sokkal erősebb tud lenni, mint hogyha hangosan, artikuláltan elküldünk valakit a francba.
Van a filmnek egyébként egy ilyen lebegtetősége. Senki nem vad igazából benne, amikor az Aaron karaktere felemeli a hangját, valószínű, hogy az a legintenzívebb. Erre is akkor törekedtetek, hogy ne legyen agresszív, vagy abba hajló.
Igen, erre abszolút törekedtünk, hogy ne legyen agresszív, és ilyen veszekedésekbe menő ez a történet, mert alapvetően ugye ezt a csoportdinamikát szerettem volna megfogni ebben a történetben, és úgy gondoltam, hogy ezt így a maga csendességében sokkal előteljesebben meg lehet mutatni.
Ki az a férfi, aki feljelenti a tanárnőt, és miért tudja ilyen mértékben befolyásolni az Anna körüli embereket? Hamarosan az apát alakító Bölönyi Zsolttal folytatjuk, akit majdnem színésznek is nevezhetünk, mindjárt kiderül miért.
Ez a Kontűr, a Kolozsvári Rádió művészeti műsora.
Te játszod a filmben az apát, ezt az autoriter alkatú férfit, aki miatt az egész cirkusz beindul, és hát nincs nagyon sok jelenetet, tehát nincsen részletesen körvonalazva, hogy milyen ez a figura, de ha megnézzük, hogy hogy van most a társadalmi berendezkedéssel, akkor szerinted egy bizonyos típust képezele ez a férfi, és ha igen, akkor melyek lennének az alapi ellenvonásai, ahogy te leírnád őt?
Ehhez talán inkább visszaugranék az időben, és mondanám azt, hogy a forgatás során lényegesen több jelenetet vettünk fel, és ezek azért kicsit jobban körülrajzolják ezt a figurát. A vágás során történtek döntések, amelyek elvitték a történetmesélést egy irányba, aminek az volt az ára, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a részleteket be kellett áldozni. Egész pontosan a karakter körvonalazódása az akkor történt meg, amikor már a Varsói Fesztiválra utaztunk, és találkoztam az igazi tanárnővel a reptéren, és ott valami zuhatakként omlott ránk annyi részlet, amiből kiderült, hogy igazából ez a figura ki is volt. Tehát a forgatókönyvből nem derült ki, hogy a befolyásossága az miből fakad. Hogy ő építkezési vállalkozó, ez volt a forgatókönyvben. Mint kiderült, ő egy étteremtulajdonos tordán, illetve, hogy a point le is lőhessem az elején, egy örömlányokat futtató apuka volt, tehát innentől kezdve egy nagyon-nagyon durva kontraszt születik, hogy ez az álerkörcsösség, ez milyen formában futotta ki magát ebben a történetben.
Na, ez meglep, mert ezt nem hallottam még. Én azt hittem, hogy az, hogy a tanárnő azt mondja, hogy nem is találkozott szemtől szembe az apukával, az azt jelenti, hogy nem is járt utána, hogy ki az. De mondjuk a beszélgetésünkből azért kiderült, hogy tudja, hogy egy ilyen elismert vagy félt egyénisége a városnak, tehát mindenképpen van bizonyos értelemben szava, és itt már el is érkeztünk egy olyan alapkifejezéshez, ami szerintem fontos a filmnél, ez a megfélemlítés, hogy egy adott pillanatban a szereplők többsége, elsősorban a tanári kar, meg az igazgatóság megfélemlítve érzi magát, és attól áll be egy ilyen gyáva attitűdbe, egy ilyen meghátrálok, kihátrálok, nem vállalok felelősséget, nem állok ki a másik mellé. Te vagy az egyik ilyen megfélemlítő elem?
Ezek szerint igen, tehát a forgatókönyv és a valóság szerint is befolyásos figura, nyilván kéz a kézben van a helyi politikummal, innentől kezdve mindenhol elér a keze. Ha valami neki nem tetszik, akkor az változni fog, mert ő úgy akarja.
Lebegette előtted néhány figura az életből, akiből esetleg lopkodhattál gesztusokat, mimikát, stb., és akkor összeraktál egy másik karaktert?
Nem igazán, nem azért, mert nem találkoztam ilyen figurákkal, illetve nem láttam elég filmet, amiben ezek megjelennek, mint alapkövei egy filmalkotásnak. Érdekes módon a Katival való beszélgetések során ő is arra hajlott, hogy azt aknázza ki, ami nekem alap lehet ehhez a figurához, ami igazából arról szól, hogy a fiammal való kapcsolat a gyerekeimmel. Itt van egy nagyon kemény elidegenedési történet, egy évek óta húzódó, igazából nincs kapcsolat jellegű történet, és mi innen közelítettük meg a színjátszást, nem pedig onnan, hogy igazából mennyire befolyásos ez a figura.
A film az nagyon sok mindent nem mond ki, tehát maradnak ilyen kérdőjelek, hogy vajon mi történt a fiúval, vajon ha mi ezt gondoljuk, akkor arra mi lehetett az apa reakciója. Az sem egészen egyértelmű, hogy mi a következő napja a tanárnőnek, tehát vannak ilyen titkai a filmnek, amikor Kati úgy döntött, hogy a nézőkre bízza, hogy ők mit képzelnek erről a sztoriról. Éppen ezért olyan pillanatot nem érünk meg, hogy azért kiderüljön, hogy ez mégiscsak szereti a gyermekét. Vagy mindegy, hogy mennyire idegenedtek egymástól egy adott pillanatban, kéne legyen egy visszafele mozdulás. Tud-e változni ez a kapcsolat, amiatt, hogy mi történik a filmben? Végül is egy apa vagy-e, aki tud aggódni a gyermekért, vagy továbbra is egy ilyen parancsokat osztogató rideg és a saját tervei szerint a fiát manipuláló ember?
Szerintem mindkettő. Én úgy éltem meg ezt a forgatást, hogy itt nem is feltétlenül arról van szó, hogy az apa mennyire manipulálná a gyermekét, ami a filmből nem derül ki egyértelműen sok minden mellett. Most nyitnék megint egy zárójelet, ami arról szólna, hogy értéke a filmnek azt, hogy sejtelmessé tesz egy csomó dolgot, és elkerül a szájbarágást, zárójel bezárva. Visszatérek oda, hogy az apa egyedül neveli a gyerekét, forgatókönyv szerint, az anya már nem él évek óta. Ez a gyerek amúgy is egy törékeny korban van, érzelmileg mindenféle identitástudati kérdések felmerülhetnek benne. Az apának van egy konkrét elképzelése, szerinte ennek, annak így és úgy kéne történnie, és ehhez ragaszkodik. Ő azt érzi, hogy ezáltal tudja a fiát helyesen nevelni. Egészen furcsa, hogy az apa figura ebben a filmben egy ilyen karikírozott, befolyásos, gonosztevő figura, akitől mindenki retteg. A valóság az, hogy amit mi megpróbáltunk megformálni, az semmi más, mint hogy ő bizonyos értékrend mellett próbál a fiára vigyázni. Hogy ez nem sikerül és konfliktusba kerül a fia valós életével, ez valóban szül egy drámát, és akkor még tényleg elmondhatjuk most már a film leforgott, le lett vetítve jó néhány helyen. Eredetileg a fiú valóban tragédiába sodorodik az élete, öngyilkos lesz. Nem derül ki, hogy a tanárnővel való kapcsolata igazából egy anyaképpótlás, és az utolsó remény számára az lett volna, hogy ő tényleg felülkerül félelmein, szorongásain, és úgy megvalósítja önmagát, mint egy tipikus 11-es érzékeny fiú.
Kicsit beszéljünk arról is, hogy kerültél te be ebbe a filmbe, ugyanis nem mentél te castingra, nem jelentkeztél erre a szerepre, úgyhogy van ebben egy véletlenszerűség, és hogy érezted magad? Volt egy olyan szerencsés helyzet, hogy azért a 95%-a a stábnak az erdélyekből áll, legalábbis a színészgárdája, és jó ismerősök, meg jó barátok is voltak a csapatban, tehát nem pottyantál, mint légy a tejbe, egy ilyen teljesen idegen közegbe. Na de mi volt ez a történet, hogy kerültél te a forgatásokra?
Talán érdemes lenne egy pillanatra visszaugrani, mondjuk 1993-ra, amikor a Kolozsváron újraindult színművészeti főiskola a második év folyamán nyertem felvételt. Most mindegy, hogy milyen okok miatt két év után kiléptem a történetből, de mai napig itt vannak a Kolozsvári Színháznál volt évfolyam társaim, akik színészek, és az első évfolyamról is, tehát ismertem őket. Aztán volt egy óriási szünet, mindaddig, ameddig az egyik volt évfolyam társam, ha mondhatom a nevét, Dimény Áron, épp nagyon zaklatottan az erkélyünkön sírtált les fel, nem bírtam nem megkérdezni, hogy Áron, mi a baj. És az történt, hogy az a színész, aki vállalta a szerepet, mivel ennek a filmnek a forgatása késett, neki lett volna egy másik film, és inkább azt választotta. Majd felkértek egy másik színészt arra, hogy esetleg ezt a szerepet vállalja, ő valamilyen oknál fogva visszamondta. Majd egy harmadik volt évfolyam társamat, aki azt mondta, hogy ő viszont nem szeret castingra járni. Érdekes az, hogy itt már castingról szó sem volt. Az előző két színész az pedig tanárom volt a főiskolán, ez önmagában vicces, és akkor megkérdeztem az Áront teljesen poénból, hogy nézd, én is magas vagyok, kopasz vagyok, majdnem színész, miért ne lennék én? Ezen kacagtunk egy percet, majd Áron megkérdezte, hogy csinálhat egy fotót rólam. Mondtam, hogy miért ne, nem fáj. Ez elkészült, elküldte valahova, majd fél óra múlva hívott a casting. Már az este volt egy videóinterjúm a rendezőnővel, Moldovai Katalinnal, És rá egy hétre, amikor éppen egy kulcsos házba mentünk Márifalvára, én egy napra visszaloptam magam Szovátára, mert ő éppen ott tartózkodott a főszereplőnővel, meg a később a filmben a fiam szerepét játszó fiatal színésszel. Tartottunk egy egynapos próbát, és ha jól emlékszem, azt hiszem két hét múlva kezdtük is a forgatást. Ezt mind úgy, hogy a szereplőgárda az egy ilyen másfél éves casting folyamat következtében állt össze.
Elkapott a gép, szégy, szeretnél még játszani filmben? Nem volt filmes tapasztalatod, ugye előtte?
Filmes tapasztalatom nagyon minimális volt. Többször álltam a munkám során a kamera másik oldalán, mint art director, tehát reklámfilm forgatás, tehát tudtam, hogy hogy néz ki ez a fegyelmi része, a szervezettségi része egy ilyen forgatásnak. Nem volt idegen számomra, illetve azért ott élt zsigerekben a színész szakma oktatása, az az első két év. Nem volt idegen, nagyon-nagyon szerettem ezt a folyamatot, igen, nagyon-nagyon szeretnék még forgatni. Ami viszont nagyon érdekes, hogy a forgatás során én egyetlen egyszer nem bírtam a leállások közben a kontroll képernyőhöz menni, hogy újra nézni egy jelenetet. Borzasztóan próbáltam belülről építkezni, elkerülni azt, hogy lássam magam. Nehéz volt hallani a saját hangom, nehéz volt még azokat a képeket is látni, amit ilyen verkfotoként egyesek csináltak, és mutatták, hogy hú, így nézel ki a filmben. Én végig arra hagyatkoztam, hogy a Kati mit lát, mit szeretne másképp látni, mit csináljak másszerűen. Ezzel voltam elfoglalva. Én a magam képivel nem vagyok mai napig kibékülve. Most már láttam a filmet négyszer, mondjam úgy, hogy megszoktam, de valószínű, hogyha lenne még egy következő forgatás, ugyanúgy el fogok zárkozni attól, hogy bármit megnézzek menet közben abból, amit csinálok. Bárhol találkoztam azzal, hogy bárki gratulált a filmért, az én szerepemért, az egész filmért, semmit nem tudtam másképp mondani ösztönösen, mint azt, hogy köszönjük. Sose tudtam azt mondani, hogy én köszönöm. Szerintem ez így rendben van, nekem ez így okés.
Már több ízben elhangzott, hogy az Elfogy a levegő című film nem egy az egyben dolgozza fel Adele Astán tanárnő esetét, de az alapgondolatához hű marad. Miről beszélgettek Moldovai Katalinnal a film születése előtt? Könnyen fogadta-e a változtatásokat, hiszen ez az ő drámája, az ő traumája. Lehet, hogy a lehető legvalósághűebben szerette volna viszont látni a vásznon. Ismét Adele Astán tanárnővel beszélgetünk.
Am dezvăluit cu sinceritate multe amănunte și trăirile mele de-a lungul derulării acestei povești.
Nagyon őszintén meséltem neki az eset részleteiről és arról, hogy mit hogyan éltem meg. Kati a marosvásárhelyi sajtóban bukkant a híre és felkeresett. Többször volt nálam a vidéki otthonomban, és én megosztottam vele az élményeimet. Adott pillanatban kíváncsi lettem, hogy ő mit választ ebből a történetből, és milyen karaktereket akar teremteni. Ugyanis én a tanári kar tagjait is megrajzoltam neki, a jó érzésű tanárt, a keserű és rideg kolléganőimet, az igazgatónőt, a tanfelügyelőt. Kati többször is visszatért hozzám, és újabb kérdésekkel bombázott a vázolt karakterekkel kapcsolatban.
Különös, hogy miként változnak meg a filmbeli tanárok. Nem mondhatjuk, hogy gonosz emberek, inkább merevek és megfáradtak. Sok ilyen tanárt ismerünk. De a film végéig mindenki cserben hagyja a nőt különböző okokból. Úgy tűnik, az igazgatónővel baráti viszonyban voltak, majd a városvezetésnek, szponzoroknak, az iskola renoméjának való megfelelés miatt ő is hátat fordított. Így történt a való életben is.
Kezdetektől fogva nem volt ennyire barátságos a légkör. Elég nagy volt a kitettségem. Az igazgatónővel nem baráti, de kellemes viszonyban voltunk, ami egyik pillanatról a másikra tönkrement. A film nagyon jól tetten éri az emberi kapcsolatok degradálódásának folyamatát, mert vállaltam mechanizmusokat kíván megmutatni. A másik, ami tetten érhető benne, az a félelem. A félelemre egyértelműen appellált a film. Az emberek félnek kimondani, amit gondolnak, félnek véleményt formálni, végig gondolni dolgokat. Ez történt a filmben és a valóságban is. Senki, abszolút senki nem állt mellettem.
Mitől félnek? Legyünk komolyak, Romániában pedagógusnak lenni nem biztos és kényelmes egzisztenciát jelent. Maximum a szellemi és lelki elégtételért választják az emberek ezt a hivatást. Ha vállalod a véleményed és ezért megbüntetnek, nem esel el semmilyen társadalmi előnytől, a csalódás intellektuális és emocionális. Akkor mitől félnek?
Félnek felvállalni önmagukat. Még az is előfordulhat, hogy nem is tudják valójában, kik is ők. Nagyon sok minden innen indul, és a belső üresség egyszer csak megmutatkozik a magatartásban is. Nem válhatsz valakivé, ha azt sem tudod, ki vagy. Vegyük például az igazgatónő karakterét. Ő teljesen pánikba volt esve, mert ki kellett tartania a feljelentő szülő mellett, aki szponzorálta a tornaterem felújítását. Ugyanez volt a való életben is. Az én szülőm a város krémjéhez tartozott, a polgármesteri hivatalhoz és városi tanácshoz közel álló személyiség volt. Az iskola fenntartási költségeit a városháza állja, ugye, innen ered az igazgató megfélemlítése. Ő már nem egy személy, ő egy intézmény, akinek meg kell felelnie. Miért félnek a kollégák? Valóban nincs mit veszteniük. Én egy nagyon elismert iskolában tanítottam, ahol mindenki végleges állással rendelkezett. Nem kellett a katedrájukat félteniük. És akkor mégis miért? Ahogy a jó kollégám mondta, mit irigyelnek? Kinézik a szádból a falatot.
Ha egy pedagógus a saját lényével sincs tisztában, hogy tudja alakítani fejlődésben lévő fiatalok egyéniségét?
Hát nem tudja. Nem lehet egy önazonos pedagógus. Mutatóban nagyon sok mesterséget űzhetünk. Magunkra zárni 50 percre az ajtót, az a szófogadó iskola elvárása. Valaki kérdezte is, hogy nálunk miért van mindig síri csend az iskolákban. Tényleg nem a fegyelem és a csend kellene, hogy számítson, hanem az, hogy milyen tevékenységet folytatunk a diákokkal. De hát ez van, nem tudom.
Vajon a kommunizmusbeli beidegződésekkel maradtunk? Akkor szigorú szabályok voltak. Továbbra is szükségesnek érezzük ezeket?
Igen, nagyon sok mindent átörökítettünk a kommunizmusból. Semmi nem változott, és sajnos az oktatás célja abszolút téves. Az oktatás célja az információk halmozása és visszaböfögése. Erről szólnak a vizsgák, és ez teszi tönkre a tanulás folyamatát. Ezt kérik a tanároktól, mondassák fel a hallottakat a diákokkal, de ez nem igazi tanítás és tanulás.
Nisze csőre se facem, azt a kopíz, és tiesz a reproduka bíne. De aztán néztem vacatóra, de varáta.
Mitől félünk? Ez a kérdés Moldovai Katalin rendező felé is megfogalmazódott.
Ez az egyik legfontosabb kérdés a filmben tulajdonképpen, hogy mitől félünk ennyire. És ezt valószínűleg mindenki önmagának kell megválaszolja. Tehát, hogyha már a film elindít egy ilyen fajta gondolkodást bárkiben, akkor azt gondolom, hogy már sikerült elérni valamit. Picit nekünk az a megfejtésünk volt, hogy valahogy így visszaépültek ezek a félelemre épülő mechanizmusok így ebben a közegben, amit ugye hozunk a kommunista diktatúra múltunkból is tulajdonképpen, amik még azért nem tűntek el így teljesen, és vannak ilyen események, amelyek újra aktiválják ezeket. Akár ez is lehet egy magyarázat.
És hogyha az iskolában is ezt építjük tovább, a gyerekekbe ezt tápláljuk, akkor nem igazán fog köztük se változni sok minden.
Ebben az esetben nem.
Másrészt pedig mindig szükség van ilyen bátor tanárokra, akik mernek mást is megmutatni például, és ez nem is olyan nagy vaszizdász. Gyerekek manapság teljesen más dolgokat látnak 17 évesen, tehát hogy egy művészfilmről van szó.
Igen, abszolút. Mikor dolgoztam Zitával a forgatókönyvön, ő megkereste, meg volt neki a tankönyve, a 14-es tankönyve, és abban még bele is volt írva ez a film. Meg még kérdések is voltak a filmmel kapcsolatosan. Szóval igen, nem olyan nagy vesziszdesz, ahogy fogalmazta. Hát igen, a mostani középiskolásoknak már teljesen más a médiához, filmhez való viszonyuk, mint amilyen mondjuk nekünk volt 20 évvel ezelőtt, amikor középiskolások voltunk. Sokkal több információk, sokkal több vizuális impulzus éri őket. Interneten tényleg bármit meg lehet találni. Szóval ez egy teljesen más világ. Tehát egy ilyenbe ajánlani egy ilyen filmet tényleg nem egy olyan dolog, ami miatt ez kellene történjen, amit mi itt felvázoltunk ebben a történetben.
Most akkor vajon őket akarjuk megóvni felnőttként, akár pedagógusként, akár szülőként, vagy pedig magunkat akarjuk megóvni attól, hogy szembenézzünk a valósággal, ami nem mindig olyan, amilyennek mi szeretnénk, hogy legyen?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy most magunkat vagy őket, de valószínűleg inkább a második lesz, magunkat szeretnénk megóvni, de ugyanakkor ezt nem valljuk be, és azt mondjuk, hogy őket akarjuk megóvni. Nem biztos, hogy ez így van, csak most így hirtelen ez jött ezzel kapcsolatosan. Te ezt hogy látod?
Szintén ez utóbbi, mert hogy ők ahogyan szocializálódnak, ahogyan élik a mindennapjaikat az iskolában, otthon és az utcán is, alakítja őket minden, és fogékonyak lesznek, kíváncsiak lesznek, és a többi. Tehát, hogy nem kell mi megmondjuk felülről, kívülről, hogy akkor ők hogyan kéne gondolkodjanak.
Annyi impulzus éri őket, annyi gondolat, annyi ilyen behatás. Egyszerűen szerintem ez nem is a szülők, meg tanárok kezében van az, hogy tulajdonképpen mi az, amire ők fogékonyak, mert már sokkal több információt kapnak sokkal több helyről.
Arról, hogy miért működik hibásan a rendszer, leginkább az igazgatónő viselkedése árulkodik. A formaságok mindig fontosabbak, mint az oktatás maga. Kell modern tornaterem, kell az iskola fennállásának nem tudom hányadik évfordulójára szervezett ünnepség, a Molinón a szabadság szót is tartalmazó mottóval. De hogy egy gyermek és egy tanár élete darabokra hull, az nem számít, mert az nem az éves tevékenységi beszámoló része. Skovrán Tünde igazgatónőként azt teszi, amit kérnek tőle. Szépítgeti a kirakatot, és annyira összpontosít a külsőségekre, hogy a saját lelkiismeretével sem ül le beszélgetni. Milyen játékmódot kér tőle a rendező? Moldovai Katalin.
Tündével nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy visszafogottabb legyen, hogy egy picit arcból megcsinálni dolgokat, itt tekintetekből. Ez volt az egyik.
És a főszereplőnél is kellett visszavenni?
Igen, hát a filmen ugye minden látszik, tehát minden arcrezdülés, minden, tehát fel nagyobbodik, úgymond, főleg egy közeliben. Meg kell találni a jó arányokat, meg hogy mi az, amit még így megbír a kép, és mi az, amit már nem fog megbírni a kép.
Egyébként meg azt is olvastam valahol, hogy maga Adela Stan, illetve Krasznahorkai Ági is vehemensebb valamivel, és azért is lett ez a figura olyan, amilyen a főszereplő, mert hogy te ilyen vagy, és akkor ez is így találkozik. Jól látják?
Lehet, hogy én mondtam is egyszer egy ilyet, hogy valahogy beleszűrődik az alkotó valamilyen formában a saját filmjébe, ez elkerülhetetlen szerintem, és igen, valószínűleg volt egy ilyen is, hogy az én temperamentum az egy sokkal lassabb, sokkal egy ilyen visszafogottabb, és valahogy ez belekerült a filmbe is egy picit, de hát Ágnes is nagyon sok mindent hozott. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen több dolognak az összeállása így egy helyre.
Adela aztán nem követelt magának igazságot vagy ilyenek, és hát most ez egyfajta ilyen revans is a számára, hogy elkészült ez a film. Örül, hogy van ez a történet. Most ha visszatekintesz az együttműködéseitekre, akkor te hogy látod ezt a részét?
Igen, nagyon örült a filmnek, meg nagyon-nagyon izgult, amikor átküldtem neki. Mondta, hogy így dobogott a szív, amikor így megnézte, mert hogy neki mégiscsak ez egy trauma az életében. Tehát egy traumát megpiszkálni, egy traumával foglalkozni, abban mindig van egy fájdalom is.
Mi lett volna, ha Adela Stan nem áll fel, nem fellebbez és folytatja a tanári tevékenységet? Merre alakulhatott volna a film? Kérdeztük a tanárnőt játszó Krasznahorkai Ágnestől.
Adéla itt most a közönség találkozón, amikor megkérdezték tőle, hogy mit üzenne, akik tanárok szeretnének lenni, azt mondta, hogy tanárnak lenni azt jelenti, hogy önmagadat átadod. És hogyha Adéla nem lebbezett volna föl, hagyta volna, hogy a megrovás az elévül, és majd akkor visszajön, akkor önmagát adta volna föl az elveit, és az iskolában nem feltétlenül a tananyagot tanítjuk, hanem példaképek a tanárok, a diákoknak a saját viselkedésükkel, a saját morális, erkölcsi mércéikkel, hogy hogy reagálnak egy helyzetben, és szerintem ezt gyomorral nem lehetett volna így tovább csinálni. Ha az ember hisz valamiben, akkor talán nem lehet kiállni a gyerekekkel és azt mondani, hogy figyeljetek, én önazonos vagyok, és azt csinálom, amit gondolok. Az szerintem úgy nem működik. Nyilván azt is megértem, hogy az ember 20-30, nem tudom hány év után, amikor ugyanazt és ugyanazt adja le, akkor már nem tud ugyanazzal a lelkesedéssel jelen lenni. Ez egy kicsit hasonlít mondjuk egy kőszínházi színésznek az életére, amikor már a 200. előadást játszák, de egy tanár nem színésznek esküdött föl, meg nem azt tanulta, tehát hogy ez biztos, hogy baromi nehéz megcsinálni. De ahogy láttam itt Adélét, szerintem ő ezt mindig bevette, ezt a kanyart. Thank you.
Az irodalomtanárok felelőssége különösen nagy, hiszen ők a képzelet erejét, a szabad szárnyalást, a kreativitást helyezhetik előtérbe, ha akarják. Adele aztán szerintem ilyen pedagógus volt. De lássuk, mit mesél ő a tanári múltjáról.
Mi ablakot farte múlt. A fosz naturámja.
Nagyon szerettem a tanárkodást, illet az egyéniségemhez. Mindig is vizsgálódó alkat voltam. Szerettem a verseket, az emberi lelket, és képességeimhez mérten igyekeztem átadni valamit a diákoknak, a merev rendszer ellenére, amelyet ők természetesen nem szeretnek. Szerintem az volt az én nagy pedagógiai teljesítményem, hogy igyekeztem így vagy úgy eljutni a lelkükhöz, együtt tenni valamit. Nem számít, hogy az irodalmi szereplők megjelenítéséről volt szó, vagy kirándulásról, teázásról, szakkörről. Én ezeket a közösségi történéseket tartottam legtöbbre, csodálatosak voltak.
Akkor hogy tudott lemondani?
Többé nem találtam a helyem. Úgy éreztem, sarokba szorítottak, vagyis elfogyott a levegőm. Vagy ahogy a görögök fordították a címet, megfojtva. Hát én úgy éreztem, megfojtanak. Nem volt mit keresnem az iskolában. Az eset évelején történt, én a nyári vakáció után szeptemberben úgy tértem vissza, hogy folytatom. Az igazgatónő behivatott, és azt mondta, többé nincsenek filmek, tananyagon kívüli szövegek, semmi, de semmi nincs. Nem tudtam elfogadni. Ez már az önbecsülésembe is belegázolt. A lelki beállítottságommal is szembe ment. Összeszedtem a holmiaimat és elmentem. Ez is egy különbség a film és a valóság között. A filmbeli tanárnőt kirakják. Én önszántamból távoztam, és ezt a távozást máig tiltakozó gesztusnak tartom.
Most mivel foglalkozik? Egyáltalán szabad erre rákérdeznem?
Persze, hogy igen. Nem találtam, de nem is kerestem magamnak új munkahelyet. Bevallom őszintén, nagyon megijedtem mindattól, ami történt, és nagyon sok keserűség maradt bennem, mert tényleg volt bennem hivatástudat, elkötelezettség, szépeket álmodtam. Ezek az álmok nem teljesülhettek, és ez nagy űrt hagyott a lelkemben. Hogy mit csinálok? Visszavonultam a vidéki házamba, nagyon szerényen élek a természet közelében, és a szellemiekre összpontosítok.
Látván, hogy a filmnek nem csak Romániában, külföldön is sikere van, nem tért vissza a tanításban és a diákokban való hite?
De igen, valóban most a filmet látva, azzal utazgatván kisé magamhoz tértem. Elkezdtem alternatív oktatási lehetőségeken gondolkodni, amelyek nem iskolai kereteken belül működnek.
Például a drámapedagógia.
Igen, ez nagyon jó ötlet. Vágyom a tevékenységre, de többet nem kérek semmilyen intézményes keretből. Valami szabadra vágyom. Arról álmodom, hogy ez megtörténhet nálam, falun, a diófám árnyékában. Szabadon beszélgetünk, verseket mondunk, vitatkozunk, sétálunk a természetben. Szóval legyen merőben eltérő attól, amit az iskola kínál.
Az a benyomásom, hogy szerette volna maga mögött hagyni az egész cirkuszt. A film nem kavarta fel.
Dehogy nem. És ennek kezdetekben nem is voltam tudatában. Eleinte egyszerűen csak örültem. Van egy jó film, amellyel én is utazom fesztiválokra, meggyőződhetem arról, hogy a közönség empatizál a filmmel és a valós eseményekkel is. Lassan visszatért a lelkembe az a keserűség, amelyet az elmúlt 6 évben sikerült kiűznöm magamból. Most azon kapom magam, hogy folyton ezen gondolkodom. Nem tudom, mi fog történni. Mindenképpen a film csodálatos és egy erős hang, amely sokkal, de sokkal többet tud üzenni, mint amit én mondhattam volna.
Film, hogy ezt abszolút minunat, és kratka, ezt a vota suficient, akár a spus, múlt, majd múlt, de kötási potosz a spunni.
Az Elfogy a levegő című filmet nem csak Magyarországon és Romániában, külföldön is szeretik, még mindig nyer díjakat. Legjobb első filmdíjával, Fipresci díjjal, alakításdíjjal, és ami szerintem nagyon fontos, közönségdíjjal is jutalmazták a világ különböző sarkain, ami jelzi, hogy a problematika nem erdélyi vagy magyarországi. Krasznahorkai Ágnes színművész.
Ez még azon túl is mutat, hogy nem csak erdélyi vagy magyar, hanem hogy tulajdonképpen a keresztény kultúrkörben élő országokban vagy az európai civilizáció és annak a nyúlványaiban, ez teljesen értelmezhető problémakör. És ezt is tapasztaltuk különben, hogy bárhova mentünk, akár Kanadába, akár mit tudom, Varsóba, vagy Görögországba, mindenhol értették ezt a dinamikát, és talán pont azért, mert hogy nem akart lokációhoz kötődni, hanem inkább egy globális jelenséget akart fölmutatni.
Hogy ennek a globális jelenségnek kik a vesztesei, hogy mi az elfogy a levegő problematikájának gyökere, arról az apát játszó Bölönyi Zsolttal beszélgetünk.
Ijesztő-e számodra az, hogy ilyen világban élünk, hogy nem fér el egymás mellett túl sok minden, vagy egyeníteni akarjuk a gondolkodásmódunkat, és ha nem megy másképp, akkor egyfajta erőszakos fellépéssel.
Egyértelműen igen, ijesztő ez, nem csak itt lokálisan, Torda, Erdély szintjén, vagy Magyarországot figyelembe véve, az egész világon, tehát ez az eluralkodó populizmus, ami mindig kiaknázza ezt a fajta bármiféle másságtól való félelmet, és gyakorlatilag harci eszközzé alakítja, és az emberek félelmét, tudatlanságát kihasználva, mondjuk nevén szavazatokká is változtatja. Ez félelemkeltő, ez valóban borzasztó. Az igazság viszont az, hogy amióta az emberiség, ez sajnos egy létező helyzet. Ez mindig így történt. Most, ami másképp történik, az az, hogy az eszközök változnak.
Szerinted ebben a filmben ki a legkeményebb áldozat ennek az egész történetnek?
A legkeményebb áldozatnak tűnhet a tanárnő, de igazából ő egy másodlagos áldozat szerintem. Az igazság az, hogy a gyerekek mindig a következő generáció, aki ugyanúgy megalkuvóként vagy megfélemlítettként nő fel. Ez a dráma. Tehát a tanárnő drámája az egy zászló, az egy figyelemre való felhívás, az egy segélykiáltás önmagában, de itt arról szól, amikor egy meteorológus azt mondja, hogy gyerekek, jön a cunami, jön a vihar. Onnantól kezdve az áldozatok száma lényegesen több, mint az, akinek azt mondják, hogy ilyeneket nem mondjál, mert nem igaz.
A filmbeli tanárnő gyakran jár szaladni. Ahogy sűrűsödik a botrány, egyre megfeszítettebb tempóban szalad. Egy ilyen jelenet azzal indul, hogy mozgásba lendít egy örök mozgót, az diktálja a ritmust. Ez egy végtelenített kifulladás. Moldovai Katalin Elfogy a levegő című első nagyjátékfilmje Kolozsváron legközelebb, december 1-én, este 8 órától látható a Művészmoziban. Pékris Tájbia és Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy meghallgattak. Gergely Zsuzsa vagyok, szép napot mindenkinek! Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls.
My power's turned on. on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life. Still got a lot of fire left in me.